Reménykötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Reménykötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ennek a műsornak a Sok címet adtam. Miközben készültem a szerzővel való beszélgetésre, találtam egy oldalt, ami itt érhető el. Vilmos Herceg bérlője .webhely.com, természetesen ékezet nélkül. Na, hogy elolvastam, és ezzel is kezdődött a beszélgetésünk. Mert azért a Herceg 50 bérbe adott ingatlanjának egyikében lakni nem kis dolog. Hát, ha még ott kísértetek is előfordulnak. Ez nyilván kéz a kézben jár. Ha egy valamire való kastélyban vannak kísértetek, akkor egy plebejussabb bérleményben is várhatóan vannak. Na ja, nagy dolog egy másik kultúrkörbe belecsöppenni. Néha nehéz helyzetekben az ember próbál mint egy alkut kötni a sorssal. Ha ez vagy az a dolog nem következik be, akkor én ezt vagy azt a nagy dolgot viszem végbe. Így volt ez 1974-ben a fiatal filmrendező életében is. Mentora, az idős filmesztéta megbetegedett, és mindenki arra gondolt, hogy ezt nem élheti túl, meg fog halni. A filmrendező úgy döntött, hogy ez nem következhet be, ha ő Münchenből, ahol családjával lakott, elgyalogol Párizsba, ahol a beteg barátja él. A gondolatot tett követte, és útra kelt. Ennek az útnak a mozzanatait naplóban rögzítette, amit nem szánt megjelentetni. Pár évvel később mégis a nyilvánosság elé tárta. Így gyalogol egy filmes Münchenből Párizsba. Egy elszabadult vérrög a nyaki ütőéren keresztül utat tör magának az agy egyik vénájába, és ott eltorlaszolja az áramlást. A vérellátás hiánya azután okozhat rengeteg problémát az életünkben. Ez történt a regénybeli Ösziával, amikor afázia, vagyis beszédtelenség állt elő. Addig 40 éve flottul működő kommunikációs eszközét, az angol nyelvet nem tudta használni többé. A fejében összerakott szavakat, mondattöredékeket képtelen volt kimondani. Szerencsére az anyanyelvét, a norvégot nem érte el a sok. A gyerekkori nyelvvel a gyerekkori emlékek is utat találtak hozzá. Bepötyögte a laptopjába, így gondolatai eljutnak hozzánk. Ennek a műsornak nem titkolt szándéka, hogy a könyvek iránt felkeltse az érdeklődését, éppen ezért, ha a beszélgetések végén elhangzó kérdése megküldi a helyes választ, akkor könyvet nyerhet. De a nyeremény eljuttatását csak a személyes átvétellel tudjuk megoldani. A Bookself kiadó adta ki Hegedűs Noémi Háza kelt a keresztnél című regényét. A szerzővel, Hegedűs Noémivel beszélgetünk. Azt olvastam a neten, hogy Vilmos Herceg albérlőjeként élsz Angliában, Cornwallban. Hogyan és miért kerültél oda?
Hát az egy különleges dolog egyébként valóban, hogyha az ember Vilmos Hercegtől magától tud bérelni egy házat, az még itt Angliában sem egy hétköznapi dolog, mert összesen talán 50 olyan háza van, amit bérlőknek ad ki. Én nagyon értékelem, hogy ebbe az 50-be bele sikerült csúszni. Azt, hogy kerültem ki Angliába, nagyon egyszerű. 22-ben mindenféle dolog történt az életemben, és a lányom akkor jött ki egyetemre, mert felvették őt Angliába egyetembe, és arra bíztatott, hogy nem jöjjek ki, mert pályázgatni innen is lehet, és aztán ha valami összén, akkor majd hazamegyek. Úgyhogy hallgattam rá, kijöttem, és itt ragadtam.
Vilmos Herceggel összejöttetek, kezet ráztatok, és megbeszéltétek, hogy akkor te most itt bérelsz?
Hú, ez nagyon szép gondolat, ezzel sokszor eljátszottam már. Egyik alkalommal, amikor itt elsétáltak a ház előtt, fölismertem őt, nagyon sok jól öltözött ember, akkor el is játszottunk azzal a gondolattal, hogy behívjuk teára, de persze nem tettük meg. Úgy működik, hogy a herceg vagyonát a cég kezeli, egy Duchy of Cornwall nevű cég, mert hogy Cornwall valójában egy külön hercegség Anglián belül, nem egy egyszerű megye, vagy bármi. Hát tehát ugye van egy, ez a saját birtok a Vilmosnak, és ez a Duchy of Cornwall kezeli a vagyonát, és ők adják ki ezeket a hárlakat. Meg lehet pályázni, többféle dolognak kell megfelelni, még személyes ajánlókat is kell találni, és hogyha ezen az ember végül sikeresen átmegy, akkor kap egy szerződést, egy nagyon szép meritek papírra írt vastag köteget, ami a szerződés maga, amit Vilmos herceg saját kezüled ír alá. De személyesen nem felálkoztunk még így, de okogtunk kezet.
Ja, az az igazság, hogy ez ilyen álkérdések voltak, mert ezt elolvastam az interneten, tehát bárki elolvashatja. Az egy fontos kérdés, hogy hogyan eszed a szkont.
Kardinális dolog, hogy az ember a szkont hogy eszi. Jam first, ahogy Cornwallban mondják. Ez alapvetés. Alulra kell tenni a jamet, és a tetejére kell tenni ezt a tejszínes krémet, egy ilyen főzött tejszínes krém, ami nagyon finom. Éppen most a hétvégén voltak itt nagyon kedves barátaink, elmentünk egy cream tea-re, mert úgy hívják itt Cornwallban, amikor az ember egyszerre kap a teázóban egy kancsó teát, és kont, és lekvárt, és ezt a clotted creamet. Direkt kértem, hogy kóstolják meg mind a kétféle módon, és hát azt mondták, hogy sokkal finomabb úgy, ahogy a cornwallia keszik, tehát, hogy jam first, és aztán utána a krém.
És Denverben, ugye ott fordítva eszik, tehát, hogy alul van a tejszínes krém, és fölötte...
Igen, hát ami Devonban zajlik, az tényleg kriminális. Amit ők ott csinálnak, az elfogadhatatlan. Az az egy szerencse, hogy egy alkalommal a királynőnek állást kellett foglalnia, mert nagyon elmérgesedett ez a vita, és a királynő maga elegáns módján egyszerűen csak kérte egy cream tea-t, és alulra tette a dzsemet és a tetejére a krémet, úgyhogy így aztán megnyugodott mind a 500 ezer cornwalli, hogy minden rendben van.
Remélem, hogy, hogy ezek a legfontosabb kérdések az életedben.
Ezek a legfontosabb kérdések, igen.
Ez megnyugtató. Írtál egy regényt, ami, nem tudom, nevezhetjük-e gótikus regénynek?
Talán igen, azt hiszem, az annak lehet leginkább.
Hogy jutott eszedbe, hogy gótikus regényt ír?
Valószínűleg onnan jött az egész, hogy engem megihletett egy ház. Amikor úgy volt, hogy kiköltözünk, a lányom ugye az egyetemre, én pedig utána, akkor egy házat Magyarországról kibéreltem. Megegyeztem a tulajdonossal, aláírtuk a szerződést, kijöttem, még kellett várni 3 hetet, hogy be lehessen költözni, és hát az alatt a 3 hét alatt történt valami, amitől aztán végül nem tudtunk beköltözni a házzal. Történt valami, viszont a ház maga annyira különleges volt, és olyan mélyen megfogott engem, hogy én azt éreztem, hogy én nekem ott kellene élnem valóban. Egy olyan ház volt, aminek az udvarában egy kelt a keresztel, egy ütött kopott, nagyon megviselt 1000 éves kelt a kereszt, a ház maga az erdőben van, gyakorlatilag két oldalt megy az út, és zár össze a sötét erdő. Most éppen arra voltam, és tele van minden medvehagymával. Úgyhogy tényleg egy egészen különleges, gyönyörű, szép hely. És addig mozgolódott bennem, amíg egyszer csak elkezdtem írni egy történetet, ami odaillett ehhez a házhoz. Tehát, hogy előbb volt a ház, és utána jött a gótikus történet.
Van valami saját tapasztalatod ezzel kapcsolatosan, hogy kísértet járt a ház? Találkoztál ezzel az élménnyel? Álmodtál vele? Hogy érintett meg?
Annyira éreztem, hogy én nekem ott kell lennem. Nagyon sok kép volt fönn, teljesen könnyen el tudtam képzelni, láttam benne magam, ahogy ott élek, és nagyon kellemes volt. Ugyanakkor azt meg, hogy ezek a kereszt és az ehhez kapcsolódó ilyen kicsit természetfeletti dolgok bejöttek, ennek meg köze van ahhoz, ahol most élünk, mert itt bizony valóban vannak láthatatlan lakótársaink. akik néha intenzívebben vannak jelen, néha békésebb a helyzet, nem rossz indulatúak, de előfordul az, hogy ülök az íróasztalnál, és tőlem 3 méterre leesik egy takaró a fotel széléről, egy rendesen oda tett takaró, tehát nem úgy éppen már csúszolódott, hanem ilyesmi vagy, hogy a lámpa akkor villan, amikor egy olyan dologról beszélgetünk a lányommal.
Meg sem merem kérdezni, hogy hiszel-e a kisörtetekbe?
Hát igen, hát muszáj, ha egyszer ilyeneket tapasztal az ember. Azt hiszem, hogy igen, vannak.
Tényleg létezik olyan, hogy boszorkány múzeum? És jártál ott?
Igen. Az egy nagyon izgalmas hely, az egy Boszkátlan nevű kis kaluban van. Még valamikor a 40-es, 50-es években volt egy bácsi, aki maga is boszorkány volt, aki összegyűjtötte ezeket a tárgyakat, amik ezeket még meg lehetett találni. Most már valószínűleg kevesebb van, bár igazából Kornholban elég nagy hagyománya van ennek az egész vikka és boszorkány kultúrának. Most is lehet úgy elmenni a déli részekre, hogy az ember nem gondolkozol, hogy valóban egy olyan kávézóba vagy, ahol a tulajdonos ezt a vallást vallja, mert hogy látszik rajta, látszik mindenen. Összegyűjtötte ezeket a tárgyak, az ez a Cyril Kereszt nevű bácsi, de olyan mágus botot, amit a filmekben látsz, magas, görbe, vagy olyan tárgyakat, amiket annak idején, és leírásokkal együtt, hogy melyiket mire használták. Egyébként, ha bemész, vannak olyan energiák, amiket nem biztos, hogy jól esik érezni. Tehát, hogy nagyon érdekes végigmenni rajta körülbelül 1,5 óra, de utána nagyon jól esik kimenni a házból, eleve nagyon hideg a napfényre, és egy kicsit utána a természetbe sétálni, mert van egy ilyen borzongató hatása az egésznek. Tényleg kínzó eszközöktől kezdve mindenféle van, amivel kemény dolgokat raktak oda. Ami még különleges, hogy a 90-es évek végén még ki volt, azt én nem láttam természetesen, de leírások alapján tudom, még egy a Cornwall utolsó boszorkányának a csontváza is ott volt fellógatva, amit aztán kegyeleti okokból eltemettek méltóképpen. Az új tulajdonos, amikor megvette, és természetesen Halloween estején vérrel írták le a szerződést, mert hogy lehet máshogy megvenni egy boszorkánymúzeumot, akkor ő aztán leszette ezt a csontvázat, és egy darabig úgy mesélik, hogy az ágya alatt őrizte, és éjszakánként beszélgettek, és amikor rájött arra, hogy mire vágyom fázott, hogy végre eltemessék őt, és békében nyugodhasson, akkor keresett egy nagyon szép erdélyi tisztest, ami nem nyilvános, most sem mondják meg, hogy pont hol van, és ott eltemette.
Hófehérre meszelt faluk, kőházak sorakoztak a kikötő öblébe futó patak mindkét partján. Ezek egyike volt a világ egyetlen boszorkányság múzeuma, oda vitt éppen Jason. Szezonon kívül voltunk, az épület hivatalosan zárva volt, de hát melyik muzeológus ne tudná megdumálni a másikkal, ha látni akar egy kiállítást. Na, hogy bejutottunk. Nem akarlak semmiben befolyásolni, úgyhogy néz körül, nyugodtan, körbe, szűz szemmel, mondta Jason, és kicsit le is maradt a vendéglátóinkkal beszélgetni. Furcsa, fűszeres szag és hideg fogadott a házban, az az igazi fogvacogtató féle. Persze fűtés nélkül mi más lenne november közepén, gondoltam. Kíváncsi voltam, de a különleges, titkos tárgyak nézegetése közben konkrétan szorongani kezdtem, hogy mitől nem tudtam volna megmondani. Amikor olyan tárgyakat lát az ember, amik létéről nem is tudott, vagy amik csak régi könyvekben, esetleg fantasy filmekben bukkannak fel, először a csodálkozás üt nagyot. Jé, ez tényleg létezik? A mágus bot tényleg pont úgy néz ki, mint a filmeken? Ilyen lenne a kristálygömb, amit szinte FaceTime helyett használnak? Aztán lassan bekúszik a valóság, hogy az a koponya ott egy ember feje volt, hogy az a mandragóra tényleg ártó szándékkal került valaki ágya alá,
és az a vas kínzóeszköz tényleg a boszorkányság eldöntésében játszott borzalmas szerepet, az üvegtégelyben lévő emberi hajjal meg igazából varázsoltak. Üvegtégely emberi haj varázslat. Visszamentem a tárlóhoz. A leírás szerint mindent épp úgy kell használni, ahogy Jason mesélte. Egy kis különbséggel azt írták, hogy a tökéletes hatás érdekében gyakran tettek egy erekjét is a tégely közelébe, egy csontdarabot, körmöt, fogat. A protekciónknak hála, a múzeum zárt részében aztán más tárgyakat is megnéztünk, amiket a fő kiállításból kiemeltek. Többnyire a holtak iránti tisztelettől vagy a fekete mágiától kapcsolatos ellenérzésektől vezérelve. Mindenesetre azok között a tárgyak között erősödött meg bennem igazán a félelem.
Hát ugyan nincs kimondva, hogy gonosz boszorkány vagy fekete boszorkány, de meg van nevezve, hogy fehér boszorkány valaki. Hogyan lehet különbséget tenni?
Hát ha a jó szándékból és jóra használja a tudását, gyógyítás céljából vagy ilyesmi, akkor ő fehér boszorkány, aki inkább árkokat szór, ártalmasan használja, amit kapott a természettől a tudást, az nyilván nem annyira.
Teljesen elemezve van, hogy mi kell egy szellemidéző szeánszhoz, mert van egy ők nagymama, aki ezt lejegyezte ennek a szabályrendszerét.
Az 1700-as évekre tettem én így körülbelül.
Aha. Tehát, hogy ő akkor jegyezte le.
Igen, igen.
Van egy tábla, aminek én ki sem bírom mondani a nevét.
Én sem, csak leírni.
Aha.
Nem tudom, mindenki annyi téleképpen ejti, ahány, amivel a szellemidézést végrehajtják, igen. Soha életemben nem csináltam ilyet, nem is voltam jelen ilyenen, nem is láttam ilyet, utána néztem és utána olvastam, megmondom őszintén. Ez az a része teljesen az én egyéb irodalmi olvasmányaimból vannak, mert nem, magam nem csináltam ilyet sosem, lehet, hogy félnék is ilyet csinálni.
Elég hátborzongató a könyvben ez a jelenet, amikor csinálják.
Talán már egy kicsit én is félek tőle, úgy.
Akik csinálták, azok azt mondják, hogy ez ilyen félelmetes?
Amit olvastam meg, amit nekem meséltek, nem nevezték félelmetesnek, de lehet, hogy ők egy sokkal bátrabb emberek. Aki eleve kíváncsi erre, az nyilván nem félelemmel ül oda, és hogyha olyan válaszokat kap, amit reálisnak tart, akkor csak megerősödik abban, hogy ez úgy van rendben, és akkor nyilván nem fog félelmet érezni, pláne hogyha valami családtagját, közeli rokonát idézi meg. Tehát akkor nyilván én se félnék. Így elképzelve én, igen. Magam nem csinálnám meg, és bátrak, akik csinálják.
A regényben van egy rossz boszorkány, azt hiszem, lehet így mondani, nem? Ezt a sötét alakot, hogy rossz boszorkány. Ő itt folyamatosan munkálkodik ebben a házban, és benne vannak az álmokban. Ő szoktál emlékezni az álmaidra?
Legtöbbször igen. Igen. Majdnem minden éjjel emlékszem egy-egy álmomra, nem az összesre, de egyre igen. Az álmok nagyon különleges dolgok egyébként. Nekem az a tapasztalatom, hogy tök sokszor olyan üzeneteket kapunk, és nem misztikus üzeneteket, hanem igazi kézzelfogható üzeneteket, amiket éppen nem veszünk észre. Azokat álmunkban összerakja a tudatalattink az agyunk, vagy nem tudom, és elénk teszi, hogy nézd, ez valami, és akkor felébredsz, verejtékbe úszol, hogy úristen, ez egy rossz álom, és milyen jó, hogy ez nem igaz. Valójában igaz. Csak mondjuk 10 évvel később jössz rá, hogy, vagy 5 év múlva, hogy azok az álmok, amik visszatértek, és mindig ugyanazok voltak, és mindig verejtékbe úszva ébredtél, és aztán körülnézt, és azt mondtad, hogy fú, hát nem igaz, arról kiderül, hogy elmondták, amit nem vagy hajlandó ébren meglátni.
Mennyiben van jelen Flórában Noémi? Vagy hát kérdeztetem úgy is, hogy mennyi ebben a regényben a fikció, és mennyi a valóság?
Hát maximum annyi a valóság, hogy az én szemüvegemen keresztül néz, de egyébként minden eleme kitalált. ház maga létezik, de soha nem laktam benne. Ezeket az embereket, akiket Flóra megismer, én nem ismerem, mert nem léteznek. Ezek a történetek nem léteznek, csak a fejemből pattantak ki, viszont a helyszín az mind igaz. Mert ahová elvittem Flórát, az mind olyan hely, ahol Noémi is járt.
Edidus Noémi szerzővel beszélgettünk a Háza kelt a keresztnél című regényéről, amit a Bookshelf kiadó jelentetett meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy hogyan eszik a szkont Cornwallban, és hogyan Denverben. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. A 21. század kiadó adta ki Werner Herzog Jégben gyalogolni című útinaplóját. A fordítóval Szí Ferenccel beszélgetünk. Werner Herzog 1974 telén Münchentől egészen Párizsig gyalogolt el, miután megtudta, hogy barátja és mentora Lotte Eisner filmtörténész nagyon beteg, talán haldoklik. Segítsen nekünk, és próbáljuk meg kontextusba helyezni, hogy ki Lotte Eisner, és miért olyan fontos Herzognak az ő személye?
Lotte Eisner egy német-francia filmtörténész és filmkritikus volt. Ő volt az első német filmkritikusok egyike. 1927-től működött Németországban, de aztán 1933-ban a náci hatalomra jutása után emigrál Franciaországba. És ott filmkritikusként és film levéltárosként vagy filmmuzeológusként is dolgozik. Majd aztán a háború után kapcsolatba lépett a német fiatal filmkritikusokkal, részt vett a filmkritika újra létrehozásában, vagy új német filmkritika helyreállításában, és támogatta az úgynevezett új német filmnek a törekvéseit is.
Van a Ruti beszámoló végén egy laudáció, segít nekünk abban, hogy elhelyezzük Lotte Eisnert, mintha ebből az olvasod ki, hogy valamilyen legitimitást adott ennek a fiatal német filmes nemzedéknek. És amikor megérkezik Párizsba Lottéhez, és kiderül, hogy gyógyuló félben van, akkor azt mondja neki, hogy nyisd ki az ablakot, néhány napja tudok már lepülni. Szárnyakat adtál nekem, vagy adott nekem. Ez egy nagyon szép képi gondolat.
Igen, hát ugye azt írják Lotte Eisnerről, hogy ennek a új filmes irányzatnak a szellemi anyja volt, tehát nagyra becsülték, és Werner Herzog is nagyra becsülte, és most az, hogy szárnyakat adtál, az lehet, hogy nem csak a szellemi támogatásra vonatkozik, hanem arra megtett útra is, amit ő ugye gyalog megtett Münchentől. Adott neki egy olyan érzést, hogy akár repülni is tudna.
Megnéztem a Google útvonal tervezőjében, hogy mi a távolság München és Párizs között. Elég pontosak szoktak lenni. 774 kilométer a távolság, és 176 óra alatt lehet gyalogosan megtenni a Google szerint. Visszaosztom, akkor napi 36,5 kilométert tesz ki. De időnként ez hol több, hol kevesebb volt, hiszen 5000 méter a szintkülönbség, ami ebben az útban benne van, és úgy mihez tartás véget Magyarországon Kékes a legmagasabb, 1014 méter, ötször nagyobb a szintkülönbség, amit meg kell tenni, tehát olyan, mintha ötször meggáztrak volna a Kékes. Ezt 3 hét alatt tette meg Werner Herzog. Azért ez egy rögeszme, nem? Hogy akkor marad életben egy barát, hogyha én útra kelek, és télvíz idején, vagy késő ősszel elmegyek egy ekkora 770 kilométeres gyalogtúrára.
Hát kétségtelen rögeszme, de Werner Herzog amúgy is szerette ezeket a lehetetlen, vagy embert próbáló őrült vállalkozásokat. Ugye forgatott a 8000 méteres hegyekben, forgatott az Antarktiszon, a dzsungelben, Afrikában, és hát a némelyik filmje is ilyen vállalkozásról szól. Például a Hagire, az Isten haragja, ahol dzsungelben, az Amazonason hajóznak, benszülöttek támadásaitól kísérőben. Ugye a Fitzcarraldo, ahol egy hajót kell átcsipelni a hegyen. Vagy például egy másik könyve, a Dereng a világ, ami arról a japán katonáról szól, ki a második világháborúban nem volt hajlandó megadni magát, és a 70-es évekig a dzsungelben rejtőzködött. Ugye ez is egy ilyen őrültség, ilyen őrült vállalkozás.
Miközben megy, a zsebében tartja a jegyzetfüzetét, és a látvány, a szubjektív látomás egymásra vetül. Azok a gondolatok és benyomások, azok mind együtt vannak jelen a valódi látványtól, a testi fájdalommal együtt.
A Prechtal völgyében végig meredeken felfelé alig vannak autók, ködösen borús ég, állandó nedvesség a levegőben. Egyre csak feljebb, barna páfrány fekszik el, megtörve a talajon. Magas erdő, mély párráló völgyek. A felhők és a köd a fejem mellett gomolyog. Hólé csorog mindenhol. Egészen fent, már a felhők között megyek, minden kőről csepeg a víz. A szemet az üres formák vonzák, a dobozok, az eldobott tárgyak. A lábam bírja. Elzach, telefon, forduljak vissza. Először ettem egy zsemlét a kútnál, és azon töprengtem, hogy vissza kell-e fordulnom. Közben nézett engem egy nő és egy kislány egy függöny mögül. A hullámos papagáj kalitkája volt a pótlólagos fedezék. Olyan lepletetlenül néztem vissza rájuk, hogy inkább abba hagyták. Nem fordulok vissza, megyek tovább. Biederbachtal, egy csinos, enyhén emelkedő patakvölgy, rétek, fűszfarönkök, szép fekete erdői házak. Oberprechtal felett van egy szép épségben megmaradt vízimalom, mint amilyen az elsős olvasókönyvben is volt. Egy szinte új női kerékpár feküdt a patakban, sokáig foglalkoztatott, bűntény, vagy egy veszekedés eredménye. Valami vidéki, nyomasztóan drámai dolog történhetett itt, gondolom. Egy pirosra festett padot félig elöntött a víz, egy macska felülről rá,